Környezeti nevelés, ki adja át leghatékonyabban a tudást, a katedrán álló tanár vagy a közösségi médiában értekező influencer, az Irán ellen indított izraeli-amerikai háború egyre több a nyugati világ számára létfontosságú nyersanyag beszerzésére van hatással, hiány van már héliumból is. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Történelmi mélypontra zuhant Magyarország stratégiai üzemanyag és kőolaj készlete márciusban, derült ki a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség adataiból. Pecser Tamás, az Erste csoport regionális olaj- és gázipari elemzője szerint még a barátságvezeték újraindítása után is több hetet vesz igénybe a készletek feltöltése. Sipos Ildikó interjúja.
Ugye idén márciusban döntött arról a kormány, hogy a stratégiai üzemanyagkészletekhez is hozzányúlhatnak az MSKS tagjai, tehát azok a tagvállalatok, azok a üzemanyag nagykereskedő cégek, amelyek ugye tagként itt jelen vannak. Lássul a szabályozás szerint egy adott áron vásárolhatják meg ezt a készletet ezek a szereplők. Lényegében az elmúlt egy hónapban olyan másfél-két havi normál keresletnek megfelelő készletet vásároltak össze ezek a nagykereskedők, ami azt jelenti, hogy valóban ez a stratégiai készletszint ez nagyon alacsony lett. Én azt gondolom, hogy ez a helyzet okozhat valóban egyfajta nyomást a magyar piacra, és valószínűsítem azt, hogy a védett árt, mint intézményt valamilyen formában veszélyeztetheti ez az ügy. Nehéz megmondani, hogy ez pontosan meddig tart ez a készlet, és azt se tudjuk egyébként, hogy ez a készlet teljes mértékben piacra került-e vagy sem. Én el tudom azt is képzelni, hogy a nagykereskedők, illetve egyes nagyobb fogyasztók a kialakult kínálati sok miatt elkezdtek felhalmozni. Tehát próbálják a saját helyzetüket, pozíciójukat javítani.
Mennyire jelenthet könnyebbséget az, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök bejelentette nemrég, hogy a hálózat nem is teljes kapacitással, de újra üzemképes lesz, és újraindul az olajszállítás. Ez nem segíthet azon a helyzeten, hogy a stratégiai készletek kiürülnek?
Ez a hír, ez kedvező lehet a hazai üzemanyagellátás szempontjából, de alapjaiban nem változtatja meg a szituációt. Itt ugye a legnagyobb probléma az az, hogy a védett ár az egy olyan szint, ami gyakorlatilag a piaci ár alatt van, emiatt nem érkezik az országban elegendő mennyiségű finomított termék, ez pedig azt jelenti, hogy kénytelenek a szereplők folyamatosan a stratégiai tartalékhoz nyúlni, hogy a biztonságos ellátás megjelen a fogyasztók felé. Az, hogy egyébként orosz kőolaj fog érkezni, az valószínűleg a MOL finomítói kapacitás kihasználtságát pár százalékkal emelheti. Ugye ne felejtsük el, hogy a MOL tavaly októberben egy jelentős tűzeseménynek köszönhetően az egyik legnagyobb termelő egységét le kellett állítani a Dunai finomítóban. Ez az egység ugye idén októberben indulhat újra a MOL közlése szerint. Emiatt a cég eleve 65-70% körüli kapacitás kihasználtság mellett üzemel, mivel az utóbbi hetekben csak tengeri kőolajat kapott a cég, valószínűleg ez a kapacitás kihasználtság ennél alacsonyabb lehet, akkor emelkedhet ez a kapacitás kihasználtság, hogyha mondjuk orosz kőolaj érkezik, tehát ez mondjuk a MOL termelését valamelyest javíthatja, de lényegesen jelentősen nem változtatja meg a helyzetet. Ettől még mint továbbra is azt látom, hogy a védett ár, mint intézmény előbb-utóbb meg kell, hogy szűnjön.
Hogyha a barátságkőolaj vezetéken újraindul az olajszállítás, akkor miért nem lehet például az, hogy az azon érkező kőolajat, miután feldolgozzák, arra vezetik be a védett árat? Ez nem lehet egy logikus megoldás?
Nem, sajnos nem, ugyanis jelenleg az orosz kőolaj ára nem versenyképes mondjuk a Brent típusú vagy tengeri kőolajhoz képest. Az orosz kőolajra is olyan kereslet van, hogy gyakorlatilag a Brenthez hasonló áron forog ez a kőolaj. Nyilván a MOL kisebb logisztikai költségekkel szembesül, de ez nem egy akkora különbség, ami lehetővé teszi a védett árnak a megtartását. Egyébként ez az olaj, ami mondjuk két hét múlva jön, ebből durván egy 3-4 hét múlva lesz csak termék, tehát itt mondjuk következő egy hónapos időszakot ez még nem befolyásolja.
Plecser Tamást, az Erste csoport regionális olaj- és gázipari elemzőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A környezeti nevelés lehetőségeiről és kihívásairól szervezett beszélgetést az MCC április közepén. Vajon mennyire vannak figyelemmel a fiatalok a fenntartható fejlődési célokra? Egyáltalán kinek és hogyan kell átadniuk a zöld gondolatokat? Az iskoláknak, a szülőknek vagy a közösségi médiának? Mit mutatnak a felmérések, mennyire és melyik életciklusukban leginkább környezettudatosak a fiatalok? Erről is beszélt az Energiavilágnak a Klímapolitikai Intézet kutatója, Somosi Zoltán.
Itt egy összetett gondolkodást és egy rendszer szintű látásmódot értünk a környezeti nevelés alatt. Ebbe beletartozik maga az újrahasznosítás is, de ugyanúgy például a zöld energia ismerete, de maga a rendszer szintű gondolkodásnak része az is, hogy például kiálljunk a saját környezetünk mellett, ne vágják ki az erdőket, vagy tartsák be az előírásokat a cégek lakó környezetünkbe. Ez nyilván korosztályfüggő is, hiszen még a legfiatalabbaknak maga a természet szeretete, az erdők és környezetünk megismerése és a legegyszerűbb újrahasznosítási praktikák, még azért későbbi korban már el lehet kezdeni akár a zöld energia, akár például a társadalmi bevonódásnak a tanítását is.
Kinek a feladata a környezeti nevelés, illetve kit kell nevelni? A fiatalokat, az általános iskolásokat, a középiskolásokat, vagy a környezeti nevelésbe beletartoznak akár a felnőttek, sőt az idősebb korúak is, legyenek akár nyugdíjasok?
Itt, amikor környezeti nevelésről beszélünk, elsősorban természetesen fiatalokra szoktunk gondolni. Ez természetesen nem egy olyan folyamat, ami megáll fiatalkorban, ugyanúgy beletartoznak a középkorúak és időskorúak is, de sok esetben ez már talán kevésbé effektív, fiatalkorba tudjuk lefektetni az alapokat, illetve a felnövekvő generáció az, aki előbb-utóbb nem csak a saját maga életébe, hanem társadalmi pozícióba is olyan helyzetbe fog kerülni, hogy a fenntarthatósági döntéseket az munkahelyén vezetőként, beosztottként, így fontos az, hogy ez a gondolkodás átadódjon.
És kinek a feladata a környezeti nevelés elsősorban ma Magyarországon?
Szerintem ezt ketté lehet választani. Egyrészt ez egy társadalmi feladat, nyilvánvalóan iskolákban, oktatási intézményekben szükséges ezt oktatni, és erre már egyre több pozitív példát látunk. Megjelentek az első környezettudatos nevelés célzó tankönyvek, de ugyanúgy a szülők feladata egyértelműen kiemelt. Ők vannak a legtöbbet a saját gyermekeikkel, ők tudják igazán átadni ezt a tudást, és mindenhez még természetesen csatlakoznak az önkéntes szervezetek, azok, akik ugyancsak próbálnak ehhez hozzájárulni.
A szülők, a család hatékonyan tudnak részt venni ebben a folyamatban, tekintve, hogy mondjuk 40 évvel ezelőtt, vagy akár 30 évvel ezelőtt is, hogyha valaki a PET palackot a kommunális hulladékba dobta, nemhogy nem bűnt követett el, de igazából nem is volt alternatíva. Szóval tulajdonképpen akkor a szakadék a különböző generációk között, hogy nem is feltétlenül tudja átadni a pozitív gondolkodást, a pozitív szemléletet, környezet szempontjából a szülő, mert hogy nem feltétlenül ismeri azt. Szóval a szülőket ebben az esetben be lehet vonni? A család az biztos, hogy egy elsődleges forrás?
Én biztosan merem állítani, hogy igen, ugyanis nyilván van egy olyan generáció, aki 40-50 éven nőtt fel, és saját nagymamámat is tudom, hogy még a PET palackot ugyancsak akár el is égette a maradék hulladékkal, de az utóbbi pár évtizedben a társadalmi gondolkodásba is, így például a középkorú osztálynak a gondolkodásába is bekerült a környezettudatosabb gondolkodás. Nyilván különböző mértékben van ez jelen a családokban, de maga a természet szeretet az, hogy elvigyük kirándulni a gyerekünket, ami maga az első lépés, azt szerintem leginkább maga a család tudja megadni.
És mit tudunk most a fiatal korosztályról? Hogy lehet őket elérni, hogy lehet őket tanítani, edukálni, bármi, akár mondjuk a környezet tudatosság szempontjából is, internet, influencerek, különböző kisebb-nagyobb videók, vagy a frontális iskolai oktatás? Szóval mi az, amivel lehet motiválni, meg be lehet mutatni úgy, hogy az el is jusson a hallgatóhoz, és ne csak mondjuk végigülje azt az előadást, illetve azt a videót, azt az órát a fiatal?
Azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy egy személyes kötődés alakuljon ki, ezért is hangsúlyoztam ki a korábbi kérdéseknél is a túrázást és a kimenni a természetbe, mert amikor a sarkörökről mutatjuk, hogy olvad a jég, vagy kivágtak egy amazóniai esőerdőt, ahhoz sokkal kevésbé tudnak kötődni, mint amikor azt látják, hogy például a folyó a városba, vagy a patakén, például a Tisza mellől származok, a Tiszán mennek le a patpalackok, beleragad az állat. Ezek a személyes kötődésű példák szerintem sokkal jobban tudnak érvényesülni az oktatásban. Itt ennek természetesen van egy frontális oktatás része is, amit későbbi korban a rendszer szintűn gondolkodás, itt már a tinédzserekről beszélünk, hogy egy fiatal korban egyáltalán megérteni azt, hogy miért fontos ez, idősebb korra pedig, hogy pontosan mi is zajlik körülöttünk, és hogy tudunk tenni ellene, hogy tudunk a fenntarthatóságunkban, milyen részfolyamatok vannak, ahol ki tudunk állni ezért.
A közelmúltban mutattak be egy felmérést, amelyben azt vizsgálták, hogy a fenntarthatósági szemléletformálás mennyire hatékony. Mire jutottak ebben?
Azt látjuk, hogy a fiatalabb osztályok arányosan korábbi generációkhoz képest már jóval nagyobb tudatossággal rendelkeznek erről, és sokkal inkább ismerik a praktikákat és módszereket, tehát úgy tűnik, hogy az oktatás hatékony, azonban látunk más tanulmányokat is, ahol például is sok kollégánk elmondja, hogy az oktatás elsősorban 8-10 éves korig szokott hatékony lenni, ugyanis ilyenkor kerülnek sok esetben a social media közelébe, ahol viszont a reklámok és a fogyasztásra, utazásra biztató üzenetek egyre inkább jelen vannak. Ezért is fontos az, hogy a fiatalkorban már ez meg legyen alapozva.
Hogy lehet ez ellen az igencsak erős befolyás ellen hatni, akár az oktatásban, akár kormányzati szinten, akár mondjuk, hogyha tud tanácsot adni a család szintjén. Mit lehet tenni, hogy ellensúlyozza az ember a fiataloknál ezt az igencsak más attitűdöt, miközben azt is lehet tudni, hogy a fiatalok egy csoportja sokkal érzékenyebb a fenntarthatóság kérdésére, mint az idősebb korosztály bizonyos része.
Ez a tanulmányban nem szerepel, de látunk olyan kutatásokat, ami azért például mutat egy választóvonalat, hogy 17-18 éves korig, amíg még nincs munkája a fiataloknak, sokkal kisebb a karbonlábnyom, sokkal kisebb a napfogyasztás, mint amikor 20-as éveikbe odajönnek, és hiába voltak ott az üzenetek, már pénzhez jutnak, lehetőségük van, akkor lehet látni sok tanulmányban egy ugrást. Itt az a fontos, hogy legyen egy úgymond tudatos önképe a fiataloknak, ez legyen kialakítva, hogy bizony nem az, amit megvesznek, és nem az, amit elköltenek, határozza meg őket, hanem ahogy cselekednek, és ahogy élnek. Itt egyfajta példamutatás is kell, hogyha egy-egy generációban már kisebb csoportokat meg lehet győzni, ők egymásra is hatást gyakorolnak, mert nagyon erős az iskolai nyomás, nagyon erős a közösségi szellem, ezt tudjuk általános középiskolában, az egyik gyereknek van új cipője, nekem miért nincsen. Ha meg tudjuk mutatni azokat az értékeket, hogy nem ez az ember meghatározója, hanem ennél több is van a tárgyas dolgokon kívül, akkor szerintem lehet egy hatékony nevelést elérni.
Hogyha Európa más országaival, Európa nyugati országaival hasonlítjuk össze Magyarországot, mit mondhatunk el a hazai fiatalok ismeretéről, illetve hozzáállásáról?
A hazai fiataloknak meglepően jó az ismereteim, azt mondanám, és egy dolog az ismeret, és szerintem más dolog a gyakorlat, mert látjuk azt, hogy például Németországban, ahol van egy nagyon erős mozgalmi háttere ennek, sok esetben az ismeretekben bizonyos területeken erősebbek, amit a hazai trend is folyamatosan követ, de amikor például a tényleges gyakorlatot nézzük meg a hazai fiataloknak, a fogyasztási szokásai és a környezetszennyezési szokásai például pozitívabbak, mint a nyugat-európai társaiknak, például Németországban, ahol elvileg maga az oktatás és az üzenetek átadása első ránézésre a statisztikák alapján jobb lenne, mégis a gyakorlatban a hazai fiatalok pozitívabb mintázatot mutatnak a környezettudatos viselkedésben sok területen.
És hogyha mondjuk az iparilag fejlett és az iparilag kevésbé fejlett országokat hasonlítjuk össze, vagy hogyha egy kicsit másként mondom, a nyugati országokat, illetve a keleti országokat, akkor mit lehet látni? Mondjuk Ázsiában, illetve a fejlődő országokban mennyivel jobb vagy rosszabb a helyzet, mert egyrészt ugye bizonyos szempontból azért is jobb a helyzet, mert hogy az anyagi források szűkössége miatt talán kisebb a fogyasztás, ezáltal kisebb a lábnyom. Másrészt viszont pont az anyagi források hiánya miatt talán mégsem figyelnek annyira oda a környezeti fenntarthatóságra, mert sokkal fontosabb dolog az, hogy legyen egy cipő 10 évente egyszer. Szóval mit lehet mondani, hogyha nyugatot és keletet hasonlítjuk össze?
Igen, ez egy kiváló meglátás, amit említ, és ez szerintem országspecifikus. Például Ázsiában, de akár hogyha délfelé megyünk Afrikába is országról országra, sok esetben jelentős eltéréseket látunk, kulturális különbségeket is, és természetszemléletbeli különbségeket látunk a különböző csoportok között. Itt lehet mondani azt, hogy Kínában is még rendkívül nagy a szennyezés, de egy folyamatos nevelés, illetve egy kulturális normák miatt hiába nagyobb a kibocsátások, maga az újrahasznosítás mértéke talán nagyobb, mint Indiában. Nehéz összehasonlítani pusztán a keletet és nyugatot ebből a szempontból.
Elegendő lehet az, amit az iparilag fejlett országok tesznek a fenntarthatóságért, hogy annak valódi hatása, látható hatása legyen akár a klímában, akár az ipari folyamatokban, a világgazdaságban?
Elegendőnek egyenlőre nem mondanám. Itt egy egymásra utaltság van a társadalom és maga a különböző gazdasági szervezetek és az országok döntéshozói között, ugyanis hiába látunk Európába egyre magasabb és magasabb arányú újrahasznosítási mértéket, amikor maga a tényleges teljes újrahasznosítás, hogy ezek az anyagok úgy hasznosuljanak, hogy új termékek lesznek belőle, nem pedig egy része elégetésre kerül továbbra is, és csak bizonyos mértékben van újrahasznosítva. Itt mind a két oldalnak még lépnie kell. Én azt látom, hogy talán a társadalom részéről egyelőre több lépés történt, mint a retorika ellenére maga például az európai vezetők és a különböző kormányok, vagy akár az unió részéről.
Somosi Zoltánt, a Klímapolitika Intézet kutatóját hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Irán ellen indított izraeli-amerikai háború egy újabb nyersanyag beszerzésére van negatív hatással. Mint most mindenki számára világossá vált, a hélium ellátása koncentrált és több ponton is sérülékeny. Ez az anyag ugyanakkor a digitális gazdaság egyik alapja, hívja fel a figyelmet az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. Olexi Anton szerint a hélium ellátási gondok világszerte éreztetik majd hatásukat. Exterre Tibor interjúja.
A hélium ez egy a természetben előforduló szintelen és szagtalan nemesgáz, amelynek az a különleges fizikai tulajdonsága van, hogy extrém alacsony hőmérsékleten, konkrétabban mínusz 269 Celsius fokon is folyékony marad, és ezért megkerülhetetlen a különböző csúcs technológiás eszközökben, például az orvosi emeri készülékekben, a félvezető gyártásokban, de például a mikrocsipek gyártásokban is, elsősorban azért, mert ilyen extrém alacsony hőmérsékleten működik, és mivel ezek a különböző eszközök folyamatosan melegszenek, ezeket hűteni kell, és gyakorlatilag a Földön a hélium az egyetlen olyan nyersanyag, ami ezeket a berendezéseket hűteni tudja, és gyakorlatilag a közel-keleti háború miatt ebből is van hiány, ez az egyetlen olyan nyersanyag, ami ehhez a modern iparághoz szükséges.
Honnan lehet héliumot szerezni? Azt bányászni kell?
Ugye a hélium kitermelés az konkrétan a földgázfeldolgozáshoz kapcsolódik. Gyakorlatilag a földgázfeldolgozásnak az egyik mellékterméke. Tehát amikor az LNG termelés visszaesik, akkor a hélium kínálat is visszaesik. Alapvetően a hélium a földrajzi koncentráció mellett a kitermelés feltételei is szűkítik, tehát ha a hélium csak ott nyerhető ki gazdaságosan, ahol a földgázban mért koncentráció meghaladja legalább a 0,3%-ot. Ugye ez a feltétel a legtöbb helyet eleve kizárja, például Magyarországon van földgáz kitermelés, de a hélium tartalom Magyarországon jellemzően nagyon alacsony. Elsősorban 5, inkább 4 országról van szó, ugye a legtöbb héliumot az Amerikai Egyesült Államok termelik ki, hát 2025-ben 8,5 milliárd köbméterre rendelkeztek, és 2025-ben összesen 80 millió köbméterre termeltek, de például olyan országok, mint Algéria, Oroszország és Katar. Tehát ez a 4 ország adja a hélium kínálat gyakorlatilag 90%-át.
Azért van vele probléma, mert most nem termelnek, vagy azért, mert nem lehet szállítani?
Is egyébként, tehát egyrészt az LNG termelést az leállt, és főleg ugye az LNG szállítás, ha nincs földgáz kitermelés, nincs hélium termelés. Ez az egyik probléma, a másik ugye a szállítás is, tehát a hélium nagy részét ugye folyékony állapotban mozgatják, amihez ugye mínusz 269 Celsius fok hőmérséklet szükséges, és ugye ahhoz, hogy ilyen hőmérsékleten tudjak szállítani, ugye speciális tartályokra van szükség, amelyek száma korlátozott, és ugye a közel-keleti háború miatt, főleg ugye a Hormuzsi szoros lezárása miatt, ugye ott különböző becslések szerint kb. 200 ilyen konténer rekedt a Hormuzsi szoros térségében, és ezért ez jelentősen lassíthatja ugye az alapvetően az ellátási láncok újra szervezését is.
Akkor a héliumra is ugyanaz igaz, mint az LNG-re, hogyha nem lehet eladni, felhasználni, akkor egy idő után a termelés is megáll, mert már nincs hova rakni, amit kitermelnek, plusz ezt még hűteni is kéne állandóan?
Igen. Alapvetően a folyékony héliumot tároló rendszereknek a többsége is legfeljebb néhány napnyi, vagy esetleg egy hétnyi termelés képes befogadni. Tehát alapvetően az országok, a különböző vállalatok 4-6 hétre elegendő készlettel rendelkeznek, és nagyjából a tárolás is ehhez kapcsolódik, tehát ha egyszerűen nincs kínálat, tehát a vállalatok és az országok nem tudják héliumot venni, akkor egyszerűen nincs hova rakni, mert alapvetően a tárolás sokkal-sokkal drágább, mint a termelés, tehát itt, ahogy mondtam, 4-6 hétre elegendő, de ha ennél tovább tart a lezárás, és most alapvetően látjuk azt is, hogy a hélium kínálat az jelentősen csökkent, ezért gyakorlatilag a termelés is leállt.
Miért nem vesz mindenki az oroszoktól? Ők is termelnek.
Oroszország kitermési arány az kb. 10%, tehát Oroszország nem tudja helyettesíteni a világ összes hélium kínálatát. Ez az egyik, másik pedig Oroszország mindig van egyfajta technológiai függőség a nyugattól, főleg ugye a hélium tekintetében érzékelődik ez. Tehát különböző nyugati precíziós berendezések hiányoznak, különböző szoftverek, amelyek Oroszország korábban nyugattól szerezett be. Most a szankciók miatt ezek vagy elérhetetlenné váltak, vagy például nem olyan mennyiségbe kapják, amire szükségük van. Oroszok kísérleteznek különböző saját fejlesztésű berendezéseket, vagy például a kínai technológiát próbálják használni, de egyelőre azt látszik, hogy ezeknek a hatékonysága és megbízhatósága az egyelőre elmarad a szükségestől. Alapvetően az Oroszországnak az a célja, hogy 2030-ra a termelést 80 millió köbméterre fogja elérni, tehát nagyjából, mint most az Amerikai Egyesült Államok állnak, de ehhez ugye nyilván olyan precíziós berendezésekre van szükség, melyekkel Oroszország most egyelőre nem rendelkezik.
Olekszi Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!